Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akinek nagyon örülök, és nagyon sok szeretettel köszöntöm, Bay Éva, bemondót, műsorvezetőt. Szia, nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Itt vagyok.
Kalandos úton, de megérkeztél is, és még parkolóhely is végül lett.
Igen.
Én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy időt szántál rám, és hogy beszélgethetünk, mert én ezt mondtam is a korábbi beszélgetések során, hogy már most járt nálunk a Mohai Gábor, volt az Endrei Judit, most ugye, hál' Istennek neked is volt annyi időt, hogy begyere hozzánk, hogy ez óriási megtiszteltetés, hogy beszélgethetünk veletek, mert pont azon gondolkodtam, hogy bár azért a mindennapokban ugye már most nem köszöntök be szinte családtagként a televízióban.
Hát életem 27 éve.
De ez nem azt jelenti, hogy nincs ugyanolyan figyelem rajtatok, vagy nincs. Érdeklődés irántatok.
Már nincs.
Másabb?
A Z-generáció abszolút azt se tudja, mi fántermünk. Ez halál komolyan. Elmondom, ha érdekel, mert azért néha beszédes is vagyok. Hogy tavaly kitalálták Bécsben egy szervező hölgy, hogy a kint élő magyarok nagyon szeretnének hármunkat, a Kudlikot, Endreit, meg jó magamat meghívni egy beszélgetésre, mert kíváncsiak ránk. Hú, de jó, tudod, jó, gázsi is lett volna. Értünk jönnek, hazavisznek, és a több. Na, édes Julika azt mondta, hogy másodfogú terrorfenyegetettség van Bécsben egyébként, olyan helyeken, ahol több ember összegyűlik. Úgyhogy ő ezt lemondta. Hát jó, akkor legyen Budapesten. És az Óbudai társaskört találta meg a hölgy, és az időpont előtt egy héttel lemondta. Hát ezt hogy lehet ilyet csinálni, kérdezte a Jutka. Erre kiderült, hogy a hölgyemény eljárt különféle egyetemekre, és ott próbált közönséget szervezni a Z-generációs egyetem. Hova? Ki? Miért? Érted? És egyszerűen, akik ismertek bennünket, vettek egyet, de egy negyedház lett volna, vagy félház. Tehát ezzel együtt kell tudni élni, hogy volt egy periódus az embernek, aztán lett egy másik. És mi most ebben élünk, és az jó, hogy ti emlékeztek ránk, megismerik a hangomat, még a közértbe is, de már ez nem ugyanaz, mint volt, ami nem baj.
Az az időszak, amiről beszélsz, ez a 70-es, 80-as évek, ez szerintem abszolút a televíziózás aranykora. Tehát amikor ti elkezdtétek ezt, csináltátok egyik műsor, másik műsor híradó vezetése, ugye a te tevékenységedben is mindegyik benne volt, hogy ezt akkor csináltátok, amikor de az egész ország ismerte, szeret ezeket a,
nem volt
ezeket
más
a neveket.
Szerencsénk volt, szerintem. Itt a szerencsénk volt, és nagyon jó is volt, de mondom, ez már volt. Bekapcsolsz bármilyen televíziót, mindenütt új arcokat látsz, szépeket, okosakat. Mindig mondják nekem, hogy nem tudnak beszélni, meg nem olyan. Mondom, de. Értelmesek, szépek, okosak, rendben vannak. Csak mivel az idő változik, minden változik. Nem várhatják el XY-tól azt, amit mi nyújtottunk annak idején. Ha én végignézem azt, amit mi csináltunk, hát az olyan jó pofa volt, igen.
A szüleid színészek voltak.
Igen.
A televízió akkor neked hogy jött? Hogy nem a világot jelentő deszkákra álltál te is fel?
Nem is tudom. Én verseket mondtam, sok szavaló versenyt nyertem, aztán olyan férhez mentem nagyon korán, tudod? És akkor az első férjem az azt mondta, hogy vagy ő, vagy a színfőiskola. Mert ő azt. És akkor mit gondol egy halál szerelmes 20 éves kislány, hogy akkor ő a nagy ő. Aztán a nagy ő tartott 13 hónapig, és akkor ennyi volt. Hál' Istennek, én már második felesége voltam, aztán még lett 4. Tehát ő, hogy is volt, páros évben nősült, páratlanban vált. Illetve hát a csajok váltak tőle, szerintem. Sajnálom, mert nagyon jó pofa pasinak indult, csak egy eléggé, hát na, nem mondok rá semmit. Úgy tudom, hogy már nem él, és hát rosszat nem mondok rá. nekem az nem okozott örömöt az a kapcsolat a végén, és akkor úgy el voltam, és akkor az egyik barátnőm valamelyik üdülőhelyen volt, és összetalálkozott egy televíziós szerkesztő nővel, aki mondta, hogy a televízióban bemondókat keresnek. Mondom, akkor itt az idő. Írtam egy levelet, behívtak egy hét múlva. Volt egy tetemre hívás, kamera előtt, mikrofon, és amit el tudsz képzelni. Magamról beszéltem, verseket kellett mondanom, idegen nyelvű szövegeket raktak elém, híreket kellett olvasni. Egy óra volt, körülbelül majd behívtak a vezérlőbe. És akkor azt mondta a tanár úr Fischer, hogy januártól járhat hozzám, ez volt november végén, januártól járhat hozzám, csak vigyázz, hogy ne mozgassa a fejét nagyon, mert hát ez nem egy nagy színpad, hanem egy kis zárt akármi, tehát nagyon látszik az. Értettem. Na, elkezdtem január 1-én járni hozzá minden hétfőn, mert akkor még nem volt adás. És április 1-én már megkaptam az első adást. És ez most lesz édes Vandám 50 éve. Azt hittem tréfa dolog, április 1-e, vicc, de nem. És aztán elindult a pályám, nagyon érdekes volt, jó pofa volt, szerettem, színes volt, jó volt, én szerettem a kollégáimat is. Mindenki kérdezte tőlem, hogy is akkor hogy voltatok, és mi volt? Semmi, szerettük egymást. Egymást váltottuk, megvártuk egymást, dumcsisztunk. Szóval jó volt, jó kollegiális kapcsolatban éltünk. Egészen addig, míg nem, 99-ben, egyik péntek este, aznap a kettesen voltam este, szerdán az egyesen este, és vasárnap is még az egyesen este. Fölhív az egyik adásvezető barátnőm, azt mondja, kirúgtak. Mondom, micsoda? Kirúgtak. Zokogó. Hát mondom, ez hogy lehet? Hát semmi jelen nem volt. Akkor még vasárnap megcsináltam a esti adást az egyesen, amit úgy neveztek, hogy nemzeti főcsatorna. És akkor másnap reggel behívtak, hogy akkor írjam alá felmondó levelet. És akkor a férjem azt mondta, hogy te ebben az idegállapotban nem mész be, mondom, hát bocs, nekem nincs semmiféle problémám az idegállapotomban, mert az antennáim jók. Tehát én már úgy nagyjából éreztem már egy éve, hogy valami nem kerek. Valami készül. Tudod, szóval én eléggé empatikus vagyok, és úgy különböző emberek viselkedéséből és hangjából, hangsúlyából meg tudok érezni dolgokat. És akkor bementem, és akkor hol írjam alá, tudod. És annyira rosszul lett a srác, az volt az igazgató, akkor a műsorigazgató, szegény kis hóhér. Aznap már gondolom 40-en megverték. Én megszem, és a pasi olyan ideges lett attól, hogy én így viselkedek, tudod, mert azért nem mindegy, hogy ki hogy reagál a dolgokra. És akkor mondta, hogy akkor hát ő nagyon szeretné, hogy legyek én a Magyar Televízió hangja. Mert ugye minden televízió hang. Hát nem jó. Erre azt mondja, ő ezt így gondolja, és diszponál itt egy stúdió fölött, itt valahol a Váci úton egy nagy stúdió. Majd hívni fognak, hogy mikor menjek el egy felvételre. Na jó. Hát találkoztam ott egy csomó rádióbemondóval, jó kollégák, a helyesek voltak, dumáltunk, röhögtünk, behívtak ugyanazokat, amiket az elmúlt 23 évben mondtunk, ugyan le volt írva, el kellett mondani. Majd berágtam. És másnap reggel is bementem ez a drága fiatalemberhez, mondom, ne haragudjon. Azt mondta, hogy azt szeretné, hogy én legyek a Magyar Televízió hangja. Egyáltalán nem állította, hogy ez egy casting, ahova még a sportosztályról felvételvezető is érkezett. Hát szóval, érted? És akkor, hát mondom, csak kösz, felejtsen el, és akkor leléptem, és hagytam az egészet, nem, mert nem érintett meg, mert nem, ennek vége van. Hús, így lezárult, és én nagyon-nagyon tudok újra kezdeni, tudod, és nekem van egy jó természetem, bár a férjem mostanában azt mondja, hogy egyre rosszabb a természetem, de hát ez már a 43. év, amit együtt gyűrünk, úgyhogy nem egyszerű. Ez volt a nagyon szép 23 év, de már több ideje nem vagyok ott, érted? nagyobb ideje, hát már 99-27 éve.
Azt mondod, hogy nyugodtan tudtál bemenni, és kérted, hogy hol lehet aláírni. Az egy dolog, hogy mit mutat az ember, az egy másik, hogy mit él meg. Belül is ezt a higgadtságot, nyugodtságot érezted?
Abszolút. Marha érdekes. Tényleg nem akarom ezt a dolgot színezni, de komolyan így éreztem, tudod? Egyetlen egy dolog viselt meg, de az nagyon, amikor eleinte régen kaptunk ruhapénzt, ilyen 1000 forintokat havonta. Aztán egyszer csak volt egy alelnök a Horváth Ádám alatt, aki úgy döntött, ez olyan 91-2 körül, hogy kapjunk 250 000 forint ruhapénzt. Na most ez abban az időben...
egy fél lakás.
Elájultam, yes! No, ebben az volt a baj, hogy ezt el kellett költeni 2 héten belül. Na most bundát nem vehettél, mert ugye az nem képernyős viselet. Én megfogtam, bevásároltam anyámnak, apámnak, a férjemnek, gyerekek pólót, ezt az inget kaptak, és szépen elkötöttem. Ja, bementem, emlékszem, az Ostermanba, a Petőfi Sándor utcában, az ott a legdrágább üzlet Magyarországon, az Osterm, és ott hús, így 100 000-et elköltöttem, így hús, gyönyörű kosztümre, szaknyára, pulóver, szóval nagyon csini lettem. Utána be kell menni a raktárba, a televízió ruhatárába, ahol a ruhákat, és akkor ezeket bevételezték ott. Jó, hát vegyél, oké. Mikor kirúgtak bennünket, akkor közölték, hogy vigyük vissza a ruhákat. 8 év után. Na most hát ezeket én rendesen viseltem és hordtam, és hát ezek már nem voltak olyan, vagy volt, amit már nem is hordtam, meg elajándék. Érted? Hát 8 év. Azt tudom, édes Kerté Zsuzsi fogta, elment egy second handbe, és darabszámra megvett dolgokat, azt leadta. Én mondom, nem. Majd akkor ki kell fizetnem, tudod? És akkor bementem egy bizottság elé, képzeld el, egy asztal körül ilyen U-alakban ültek emberek, legalább 22-en, és körülbelül 3-4-et ismertem ebből, a többi már az új garnitúra volt, gondolom. És én egy széken ültem, mint egy vádlott. Életemben először akkor úgy éreztem, hogy ez valami gáz, nagy gáz, és megmondtam nekik, hogy 23 évig belénk plantálták azt, hogy mi képviseljük a televíziót. Mi vagyunk a televízió arca. Úgy kellett kinéznünk, úgy kellett öltözködnünk, úgy kellett megjelennünk mindig, hogy az abszolút rendben legyen, akár ezt mások utánozták is. És mondom, bocsánatot kérek, hát azért az 7-8 éve volt, amikor megkaptuk ezt az összeget. Hát én ezt rendesen hordtam, elhordtam ezeket a dolgokat. Kétlem, hogy a televízió ruhatárának erre szüksége van, kire fogják ráadni ezt a használt szoknyámat valamelyik produkcióba, valamelyik színésznőre, vagy hogy gondolják? Na, befejeztem a mondókámat, kimentem, vártam az ítéletet. Felmentettek. Képzeld el.
Megtarthattad a ruhákat?
Hát, ami még maradt. Nem köszöntem meg.
Muszáj megkérdeznem viszont azokat az időket is, amik jók voltak ott az elején. Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy az, hogy mennyire szerettek téged, vagy tényleg, hogy hányan mentek úgy be a fodrásztalomba, hogy én olyan hajat szeretnék, amilyen a mai Évának van, olyan színűt, olyan fazonút, vagy olyan kosztümöt, vagy olyan inget, blues szeretnék. Szóval, hogy ezt te hogy élted meg? Hogy...
sehogy. Tudod mit?
Mik voltak a visszacsatolások?
Nem tudom. Én nem vagyok normális, azt hiszem. Mert még mai napig is, hogyha a férjemmel megyünk gyalog valahol, akkor ő kiszúrja, hogy összesugnak utána. Amikor hát állandóan képernyőn voltam, akkor meg állandóan, állítólag figyeltek. Soha nem vettem észre. Én olyan szinten ezt kizártam. Ekkora búrám volt, és én nem vettem észre. Most nem akarok dicsekedni, de tudod, amikor fiatal kislány voltam, az anyukám mindig mondta azt, hogy megyünk le a metróba, vagy föl, és akkor akik szembe jönnek, így néznek téged. Pedig nem tévéztem még, voltam 17-18 éves. Az anyám hívta föl a figyelmet arra, hogy én vonzom a tekinteteket. És akkor a tévében lett, annyira nem álltam, nem érdekelt, nem akartam tudomást szerezni arról, de jól esett az, hogy a hentes csókévikén most mit adjak. Ezzel nem volt nekem soha semmi bajom, de az, hogy utánam súgnak, hogy most ott volt az, soha nem vettem észre. Soha. Így éljek, hogy itt vagyok már, vén, csori, és még mindig előfordul, de abszolút nem foglalkozom vele.
Nem volt lámpalázadott április elsején?
Dehogy nem, majdnem meghaltam simán. Egyszerűen azt hittem, hogy simán meghalok. Az igazság az, hogy a tanár úr azt mondta, hogy ha belenézek a kamerába, akkor ott káposzta fejek ülnek. Hát ez baromi jó instrukció. Én ezt nem tudtam volna megvalósítani soha, hogy a káposzta fejeknek beszéljek, mert ha lehet, akkor emberekkel tartom a kapcsolatot, és mintha emberekhez beszélnek. És ez borzasztó rossz is volt, mert anyukámnak volt egy barátnője, a Pirók. Egy orvosnő volt, isteni parfümöt használt, és nyugati cigarettációt, és így beszélt. Tudod, Dián? Nazálisan, kicsit. És ez nekem nagyon tetszett. És gyűjtöttem a lóvét, hogy megvegyem azt a parfümöt, amit ő használt. És amikor magamra fújtam, életem legnagyobb csalódása volt, mert ő egy kreolbőrű, más típusú ember volt. Én meg egy tejbeesett lény. És az én bőrömön nem volt, abszolút nem volt jó. Na mindegy, de azért az megmaradtak, és nazálitták. Na, beszéltem így a káposzta fejeknek, tudod? És egyik hétfői órán mentem a tanár úrhoz, azt mondja, hát ez nonsens, hogy én így ilyen nazális vagyok. Nem voltam egyébként ennyi, most rátettem egy lapáta, de hát akkor is volt egy kis ha. És megműtette az orrsövény ferdülésemet, amit tulajdonképpen nem bánok, az volt életem egyetlen műtétje még, hál' Istennek, ami azért jó, mert kapok rendesen levegőt mai napig is. Ez nem rossz. Na de, mondatta velem a beszéd gyakorlatait. A reggel 7-kor felkelt, sietve felöltözött, bár csípős ideg volt az utca, tele volt járókelőkkel, tehát nem volt benne MN. És akkor így, na, de várja, ahogy egy M került bele, már megint fönn voltam. És állandóan kaptam a, hát ez így nem megy tovább, ez így nem. És mentem a büfébe, és hát ha neked azt mondom, hogy Képes József, nem tudom, ez a név mond-e neked valamit, ez akkori szinkron társulatnak volt a csoda hangja. A Képesi József, hát a Jean Gabin és a régi nagy sztároknak kölcsönözte a hangját, és ami zseniális művész volt. És én is jártam sokat szinkronba, ott összefutottunk, és nagyon szeretett engem. És zokogva jöttem ki a beszédtechnika óráról, és hiszem, mi bajod van? Évikém.
Iszonyú nazális vagyok, és ki fognak rúgni.
Ha, elkezdett röhögni. Azt mondja, te nem vagy nazális. Mondom, nem. Szóval, hogy te hátul beszélsz. Mondom, micsoda? Hátul. És mondom, micsoda? Hozzuk előre. Mondom, az mi? Ilyet soha nem tanultunk a tanár úrtól. Hozzuk előre. És hogy? Vesz egy ilyen sípot, mint a karnagyoknak, belefújsz, és találd ki azt, hogy baromi messze sok-sok ember van, és oda kell beszélned, oda előre, hogy mindenki hallja, tudod, vidd. Kettő nap alatt helyre hozott a Józsi bácsi, aztán azt mondja a tanár úr a következő órán, azt mondja, hát magának elmúlt a nazalitása, mit csinál? Hát mondom, tanár zümmög. Mit csinál? Hát ez pont magának rossz, mondom. Tehát most mondta, hogy elmúlt. Na, mindegy. Szóval erre szokták azt mondani, hogy félre szakmázott. De hát már szegény ő se él, senki se él már. Aztán volt a drága Dömög Gábor, ő is rádióbemondó volt, aki azt mondta nekem. Évikém, ülj be egy fotelbe, kényelmesen, lazán, és így beszél. Az emberekhez, nem káposzta fejeket. És akkor eltelt, ez az első két évben volt, azt hiszem, hogy megtanítottak arra, hogy természetesen tudjak ott létezni. Nem úgy, mint egy ott ültem a széken, leengedett váll, kihúz az üző, és beszélek a káposzta fejekhez. Ez nem volt. És akkor ez úgy összeállt bennem, hogy a Jóska bácsi ezt mondta, a Dömög Gabi ezt mondta, a Tamási Eszti, aki nekem a fő-fő példaképen volt, akit imádtam, ő mondta például, hogy ne mondj olyat, hogy jó napot kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Szóval minek? Hát jó napot kívánok. Érted, szóval ez a dupla, minek? Ez egy ilyen körbefutó. Jó napot kívánok, jó estét kívánok. Mert hiszen ez a közvetlen, tudod? És ilyen nüanszok ám, amik megragadtak bennem, és nagyon jót tettek. Meg aztán jó volt, hogy sokszor a hakniait átadta nekem, és nekem az origázsim 400 forint volt, az övé 750. Tudod, milyen sok volt? És olyan cuki volt, és mondta, hogy nyugodtan ez a te pénzed, te dolgozol meg érte. Az Eszter valami tünemény volt, nagyon-nagyon szerettem. Estére megvart egy ruhát, este abban búcsúzott el kézzel. Óriási csaj volt, sajnos. Sajnos ő már nagyon rég nincs, meg a Marika se. Hát igen, 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 igen.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Mai Éva bemondónő műsorvezető a mai vendégem. Egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.